Lásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Nyíregyházán kampányolt Orbán Viktor, a Borsodi Iparkamara értékelte az uniós tagság 2 évtizedét, átadták az új gyöngyösi polgárőrbázist. Ezek mai műsorunk fő hírei, tartsanak velünk! Orbán Viktor a Fidesz elnöke országjáró kampánykör útja keretében Nyíregyházára látogatott, ahol megbeszélést folytatott Kovács Ferenc polgármesterrel és a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület tagjaival, majd a választókkal találkozott, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A 2010 óta az országban és Nyíregyházán végrehajtott fejlesztéseket felidézve a kormányfő úgy fogalmazott, a baloldal ígérget, ők viszont dolgozni szoktak, a baloldal beszél, ők pedig teljesítenek. Ráadásul a baloldalra szavazni ma egyet jelent a háború támogatásával, fejtette ki. Orbán Viktor rámutatott, a háborúban mindig vannak, akik jól járnak, néhányan nagyon meg is gazdagodnak. Ez ma is így lenne, ezért van az, hogy Brüsszel támogatja a háborút, de a többség minden ilyen alkalommal szenved. És ha ez a többség most Európa szerte felemeli a szavát, akkor még elkerülhető a legrosszabb. Ez június 9-e tétje. Ez a választás döntő hatással lesz a háború vagy béke kérdésére, foglalt össze. A Magyar Közgazdasági Társaság Borsodabolcs-Zemplén vármegyei szervezete és a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara 20 éve az Európai Unióban címmel egy kerekasztal beszélgetést szervezett Miskolcon, ahol a vármegye, a városi önkormányzat és az egyetem vezetői vitatták meg a tagság előnyeit. A csatlakozás gazdasági előnyeiről Pelszné dr. Gál Ildikó, az Európai Számvevőszék magyar tagja, korábbi európai parlamenti képviselő adott tájékoztatást.
2003-ban volt egy népszavazás, aminek eredményeképpen elindult egy nemzeti konszenzuson alapuló közös siker, hiszen pártokon átívelően, pártoktól függetlenül a érvényesen szavazók 84%-a szeretett volna az Európai Unióhoz csatlakozni. Tehát tényleg ez egy konszenzusos dolog volt, aminek eredményeképpen ez a csatlakozás létrejöhetett, ami engem a katedrán ért körülbelül, hiszen akkor már a Miskolc Egyetem gazdaságtudományi karának az igazgatója voltam, docensként dolgoztam, és pontosan akkor, mint egy forgószél bekerültem a politikába, és ki is repültem az Európai Unió fővárosába, Brüsszelbe, majd még nagyobb fordulattal az Európai Unió egyik tagállamába maradva, a politikából kikerülve jelen pillanatban a szakmai pályámat építem az Európai Unióban, és nekem egy mondatos várakozásom volt az Európai Unióval kapcsolatban. Meggyőződésem volt, hogy egyrészt oda tartozunk, tehát ez nem volt kérdés számomra, én is értettem, hogy miért nevezzük ezt igazi csatlakozásnak. Másrészt pedig azt gondoltam, hogy együtt, akkor 28-an, vagy most 27-en többek vagyunk mindenféleképpen, és erősebbek vagyunk, mint egyenként lehetnénk, mint Magyarország egyedül lehetne. És azt gondolom a jövőről, hogyha most 24-et írunk, akkor együtt meg kell maradnunk annak, amik egyenként lehetnénk. Tehát ilyen jövőt szeretnék látni az Európai Unióban. Tamás felvezette, hogy azért nem jött el egy út, mert hogy nem kapott pénzt az Európai Unióból. Ez a pénz, ez 1989-ben kezdődött, tehát jóval a csatlakozás előtt. Polgármester úr már említette is, ez volt a bizonyos FAR program, amit talán sokan ismernek és emlékeznek rá, aminek keretében, tényleg mint egy világító torony, elindult a gazdasági szerkezet átalakításunk. Talán emlékszünk arra az időre, hogy bizony ez elég jelentős lépésekkel járt, és aztán, amit rektor asszony említett, az pedig a Tempusz program volt, aminek a keretében oktatók és hallgatóknak a cseréje elindulhatott, és ösztöndíj programok indulhattak el. És bizony hajlamosak vagyunk az Európai Uniót csupán gazdasági szempontból nézni, gazdasági aspektusból tekinteni rá, adott-e nekünk, mennyit adott, és mikor adott, és hogy adott. Hát akkor nézzük a számokat. Hogyha általánosságba támasztanám alá számokkal ezt a csatlakozást, akkor azt tudom mondani, hogy például a nominális GDP-nk 2,4-szeresére nőtt. 85 billió volt 2003-ban, 2024-ben pedig 203, vagy a 4,3-szorosára nőtt a GDP per capita értékünk. Vagy a munkanélküliségi ráta mennyire lecsökkent, ugye Tamás említette, 30% volt most, átlagosan 4,2, de a hosszú távú munkanélküliség 1,5%. Vagy a másik oldala ennek a munkaerő részvételi arány, az megnőtt. 54% volt, most 67%. Ez egy óriási növekedés, tehát átfordulás van. Vagy hogyha az FDI-t nézem, ott is jelentős tőkevonzó képességünk van, persze sose leszek elégedett. Azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy van. Én szeretném, hogyha a fejekbe, a humán erőforrásba kerülne ez a tőke, és kevésbé a betonba. Szeretem a beton, csak az annyira szilárd, annyira törhetetlen, és az emberek meg annyira képesek fejlődni.
Borsodban is megkezdődtek a szivattyús energiatározó létesítésének lehetőségét vizsgáló kutatófúrások, hívja fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. A jövő a zöld energiáé, Magyarország élenjáró szerepre törekszik a tiszta forrásból megtermelt energia termelésében és tárolásában, írták. Az időjárás függő megújulók természetes teljesítmény ingatozásának kiegyensúlyozására számos országban alkalmaznak szivattyús tározós erőműveket. Hazánkban is több évtizede időről időre felmerül egy hasonló fejlesztés terve, idén először megvalósíthatósági tanulmány készül az energetikai szempontból indokolt beruházásról. Tavasszal két helyszínen végeznek mintavételeket és felszíni geofizikai méréseket, amelyek műszaki tudományos alapinformációkat szolgáltatnak a dokumentum összeállításához. Heves vármegyében március óta zajlanak, a napokban az összes szükséges engedély birtokában Borsodban is megkezdődtek a földtani próbafúrások. Világszerte bevált eszközként erre használják a szivattyús energiatározókat, amelyek eltérő szinteken kiépített és csővezetékkel összekapcsolt tározókból állnak. A pillanatnyi szükségleten felüli energiamennyiséggel az alacsonyabban fekvő tározóból a felsőbe szivattyúzható fel a víztömeg, vízszerreztésével turbina és generátor hajtható meg, így a fogyasztási igényekhez igazodva olcsón és tisztán nyerhető újra villamos energia. A szivattyús energiatározó élettartama hosszú, működési költségei alacsonyak, az üzemeltetés semmiféle káros anyag kibocsátással nem jár. A szakemberek több hete dolgoznak a Heves vármegyei Markasz térségében, a munkálatok a kutatási, erdőhasználati és egyéb engedélyek birtokában a borsodi területen, Nagybarca, Sajó Ivánka, Vadna szomszédságában is megindulnak. Ünnepélyes keretek között adták át kedden a gyöngyösi polgárőrbázist a Fuvaros utcában, ezzel pedig egy újabb hiánypótló beruházás valósult meg a városban, fogalmazott a polgármester. A bázis segítheti a közbiztonság fenntartását a szegregátumban is. A következő percekben Hisz Györgyöt hallják.
Régen vártunk el a pillanatra mi is, de főleg a polgárőreink, akik nagyon sokat dolgoztak ezért. Valóban, amikor polgárőreink, vagy a rendvédelmi szervek, legyen az rendőrség, tűzoltóság, katasztrófavédelem segítségét fordul a városhoz, akkor bár nem kifejezetten önkormányzati feladat, de minden esetben a biztonságra való törekvés érdekében ezeket a kezdeményezéseket támogatjuk. Így van, térítésmentesen adtunk telkek, támogattuk a nemzeti civil alappályázatán túl készpénzzel is, infrastruktúra kiépítésében, parkosításában, nagyon sok mindenben, de rengeteg munka elsősorban a csapatra hárult. A testület tárgyalta a különböző rendvédelmi szervek, városrendészet, polgárőreink éves tevékenységét, beszámolókat hallgattunk meg, és ilyenkor jó érzés látni az, hogy mennyi ember próbál dolgozni a város közbiztonságán. elmondtuk, nagyon sokszor leírtuk, hogy Gyöngyösváros önkormányzata erőn felül áldoz azért, hogy a közbiztonság legalább szinten maradjon, vagy javuljon, vagy ne romoljon. Több mint 250 millió forintba kerül az éves üzemeltetése a városrendészetnek. Idén megdupláztuk a polgárőreink támogatását, hiszen a 3 milliós alapot 6 millióra emeltük, és mind a két gyöngyösi polgárőr szervezet körülbelül azonos összeget kapott a döntés értelmében. És minden olyan technikai eszközt igyekszünk biztosítani, legyen ez kamera, térfigyelő kamera, rendszámfelismerő kamera, hamarosan elkezdődő trafibox kiépítési rendszer, ami a közlekedés biztonságban segít. Tehát sok-sok olyan beruházás, intézkedés, amely a gyöngyösiek, a helyiek biztonságérzetét növelik. De semmit nem mérne, hogyha nem lennének mögötte emberek, lelkes emberek, és elsősorban a polgárőreinkről beszélek, akik családjuk mellől, barátjuk, barátnőjük, férjük, feleségük mellől eljönnek, szolgáltat vállalnak, éjszaka mennek rendőrökkel, járőrszolgálatba, közteresekkel. Ha valamit igazán köszönni lehet, ez a munka. Köszönöm nektek is, köszönöm a másik csapatnak, köszönöm a fürdieknek, mindenki, aki ebbe tevőlegesen közreműködik. Köszönöm annak a csapatnak, aki a motori elindítója volt a pályázatnak, meg egyáltalán a feltételek kialakítását Lénártné Anikóiknak, csapatának, mert tényleg ez egy együttes munka volt. Azzal zárom mostani beszédet, gondolatot, hogy kívánom azt, hogy tartson bennetek még sokáig ez a lelkesedés, legyetek tényleg jó, igaz értelemben szolgái ebbe az értelemben a városnak, és mi meg igyekszünk minden segítséget megadni.
Egy 38 éves férfit és egy 37 éves nőt azzal gyanúsítanak a nyomozók, hogy tavaly március óta összesen 13 vagyonelleni bűncselekményt követtek el Egerben. Családi házakból vittek mindent, ami csak mozgatható volt, kézi szerszámok, szerszámgépek, műszaki cikkek, hangszerek, élelmiszer, illetve akkumulátor is szerepelt a lopott holmik listáján. A rendőrök most április 30-án Egerben elfogták a két elkövetőt és őrizetbe vették őket, majd gyanúsítotti kihallgatásuk is megtörtént. Továbbá a nyomozók kezdeményezték letartóztatásukat, tájékoztatott a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság. Végül az időjárásról. Holnap borult lesz az ég, de északkeleten előbukkanhat a nap. Ismétlődő jelleggel előfordulhat eső, zápor, néha zivatar is, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 12-14, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. május 2-án csütörtökön.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, mai adásunk tartalmából. A közösségek, családok, baráti társaságok találkozó pontja volt tegnap a majális Sárospatakon. Szerencs városa minden évben megünnepli a városnapját. Óvodás gyermekeknek adtak át ma futóbicikliket Egerben. Ezekkel a témákkal várom önöket mai adásunkban, tartsanak velünk! A közösségek, családok, baráti társaságok találkozó pontja volt tegnap a majális Sárospatakon. Zenés ébresztő, főzőverseny, művészeti csoportok műsora és koncertek tették színesebbé a napot, s természetesen az elmaradhatatlan körhinta, vattacukor és céllövölde is volt. Aros János polgármester megnyitójában hangsúlyozta, főként a mai világban van nagy jelentősége a közösségeknek, amely által egy település lakossága meg tud maradni és fejlődni tud.
Nagyon nagy örömünk számunkra az, hogy ennyien eljöttek a majális ünnepségre. Az időjárás kitűnő, az adottságok gyönyörűek. Sárospatak egy gyönyörű, élhető város, háttérben a Rákóczi várral, mögöttünk a Bodrog folyóval. Hol lehetne szebb helyszíne egy városi majálisnak, mint itt a vízikapunál. A mai rendezvényen most már mondhatom, hogy hagyományosan a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola szolgáltatja a műsort. Egy felvonulással kezdünk. Most pedig a délelőtt folyamán ők fogják szórakoztatni a nagy számban megjelent közösséget itt a vízikapui szabadtéri színpadnál, és hát a szokásos látványosságok, attrakciók vannak, a gyerekeknek ugrálóvár, természetesen lufik, vattacukor, és ami ilyenkor egy majáliskor megszokott dolog. Én azt hiszem, hogy ennek a majálisnak és valamennyi olyan közösségi tevékenységnek, ami összép hozhatja egy-egy adott településnek a lakosságát, a mai világban óriási értéke van. Ezért is örülök annak, hogy családok jöttek el, ezért örülök annak, hogy 10 csapat vesz részt a főzőversenyem, kitűnői szakmai zsűri fogja eldönteni, hogy ki főzte a legjobb étel, de nem is az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy együtt vagyunk. Sárospatak ezzel is bizonyítja azt, hogy egy óriási közösség, akik megbecsülik az értékeiket, akiknek számít, hogy együtt tölthessük el egy nagyon szép délelőttöt, és ugye a délutánról még nem beszéltünk, amikor helyi zenekarok szórakoztatják majd a délután megjelent kedves közösséget, és bízom benne, hogy akik most itt vannak, mind együtt azt gondolják velem együtt, hogy Sárospatak a sárospatakiaké, és a sárospatakiaké kell, hogy maradjon.
Rétiné Muha Krisztina, a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, szinte már házigazdaként tekint a rendezvényre, ahol növendékeik és tanszakjaik egy-egy műsor erejéig be tudnak mutatkozni a város lakossága előtt.
A művészeti iskolának most már az elmúlt 10 évben biztosan állíthatom, hogy ez az egyik olyan rendezvényünk, ahol megmutathatja az egész iskola, hogy milyen tudással rendelkezik, és nyilván ez már most szeptembertől arra készülünk tudatosan, hogy azokat a gyerekeket, akik ma fognak látni a nézők a színpadon, azokkal már szeptembertől készülünk arra, hogy most, május 1-e alkalmából egy fergeteges műsort tudjanak előadni. Mint az iskolánk profilja is mutatja, ugye néptánc, társastánc, modern tánc és balett tanszakon folyik az oktatás, és ebből következik, hogy mind a 4 művészeti ágból a csoportok bemutatják a tudásukat ma. Azt gondolom, hogy én saját magamból, mint pedagógus, én mindig azt szoktam mondani a gyerekeimnek, hogy egy fontos dolgot kérek egy fellépés alkalmával, menjenek föl, táncoljanak, és élvezzék. És ha úgy jönnek le a színpadról, hogy hú, ez nagyon jó volt, akkor azt gondolom, hogy elértem a célomat. A gyerekek számára szerintem egy nagyon izgalmas dolog, hiszen most legálisan mehetünk ki az utcára. Tehát az, hogy az utcán fognak felvonulni, szerintem ez már egy nyerőpont a gyerekek számára, és ezt már tavalyi előtt évhez képest már megspékeltük azzal, hogy a gyerekek a felvonulás közben egy-egy kis helyen megállnak, és mindegyik művészeti ág bemutatja a maga kis 1-2 percét, amivel toborzunk és felhívjuk a szülők figyelmét, hogy igen, megyünk és itt vagyunk, és hogy a színpadon ebből sokkal bővebbet fognak látni, úgyhogy most minden tanszak külön ilyen kis időkkel fog készülni. Én azt gondolom, hogy minden egyes szülőnek nagyon nagy dolog, hogyha látja a gyermekét táncolni, és annál nagyobb büszkeség nincs, hogyha valaki fölmegy és a saját gyerekét táncolni látja, és ennek egy utalma van a taps, és hogy ezeket a gyerekeket szívből örülnek annak, hogy ők itt lehetnek, ezért azt gondolom, hogy a TAP sem fog elmenni, és a szülők ezzel tudnak a legnagyobb segítséget nyújtani a gyerekeik számára. A mai felvonulásra és a fellépésre 125 gyereket mozgósítunk. Azt gondolom, hogy ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogy egy nagyon jól összeszokott tanári gárda áll mögöttük, és a pedagógusok, mivel már több mint 10 évre nyúlik vissza ennek a hagyománya, így már úgymond beleszoktunk, már rutinossá vált azt, hogy ezt hogyan bonyolítjuk le.
Szerencs városa minden évben megünnepli a városnapját. Nyíri Tibor polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, a történelmi környezet és háttér, településük adottsága és a lakosság tenni akarása az, amitől igazán várossá válik Szerencs.
Ez mindig egy ünnep a város életében. Ünnep volt 1605 áprilisában is, amikor Bocskai Istvánt Erdély fejedelemmé választották itt Szerencsen, és a város úgy döntött jó néhány évvel ezelőtt, hogy ezt a napot meg kell ünnepelni. De hát egy ilyen történelmi környezetben, ahol vagyunk, nem is lehet más csinálni, hiszen ez a környezet kötelez bennünket. Kötelez abban is, hogy a jelen társadalma azokra a kihívásokra, amire annak idején Bocskai idegen megszállásra, vallásra, vagy Rákóczi szintén az idegen megszállásra, és hosszasan sorolhatnám a történelmünkből, arra a város valamilyen módon reagáljon. Azt hiszem, most is vannak az elmúlt éveket megnéző kihívások, Covid, gazdasági válság, háború, infláció, csak hogy néhányat említsek, ez igen komoly kihívás. Persze a háborúhoz nem hasonlítanám, de mégiscsak ahhoz, hogy a város egyben legyen és haladjon, és épüljön, ahhoz szükséges, hogy legyenek emberi közösségek. Ezen a helyen, ahol vagyunk, itt a Rákóczi várban, nagyon sok olyan közösség van, amely hetente egyszer-kétszer itt találkozik, összejár, és ez az, ami összetartja a köveket, ez az, ami összetartja a várost. Ettől város a város, hogy emberi közösségek vannak, és ebbe beletartozik az, hogy vannak olyan emberek, amelyek a munkájukon kívül, a kötelezőn kívül tesznek a közösségekért.
Szerencsváros napja alkalmából díszpolgári címeket is adományoz a város, így 2024-ben az egyik ilyen címet Kis Ádám humorista kapta meg. Szerencs kulturális fejlődése, hagyományainak megőrzése miatt végzett tevékenységéért.
Nagyon jól esett, egy kellemes, bizsergető érzés. Nekem különös helyet foglal el a szívemben ez a kisváros, ahol 18 éves koromig éldegéltem, és ez egy ilyen nagyon kedves, vagy ilyen elegáns gesztus a részükről, hogy nem felejtettek el, és én sem felejtem el Szerencset sosem, megígérem cserébe. Idilli egy szóban, tehát ilyen személyes, ha a mai világhoz akarom hasonlítani, hogy kicsit ilyen személytelen a mai világ, itt meg igazi emberi kapcsolatokat alakítottam ki, tehát a 5 éves, 6 éves korom óta a legjobb barátaim, azok a mai pillanatban is a legjobb barátaim Szerencsről. Tehát ilyen 30 éves barátságukról beszélünk, ami azért durva. Nyilván sok szép emléköt ide, meg egy viszonylag csúnya tragédia, ami miatt ugye én elköltöztem innen, tehát ilyen hirtelen lett vége ennek a jó világnak, de szerintem ez is kellett ahhoz, hogy az legyek, aki most vagyok. Akár egyszer a környéken járok, mindig begurulok, így csak így a fő utcán, vagy valami, vegyek egy kört, vagy régi ismerősökhöz bekopogok, vagy eszek egy fagyit, Juhász bácsinál. Fővárosban élek, agglomerációban most már, muszáj vagyok az ország közepén lakni a munkám miatt, mert egyik nap keletre kell mennem fellépni, másik nap nyugatra. Egy feleségem van, meg két csodálatos gyermekem, van egy ilyen kis kreatív irodám, egy vállalkozásom, amiben másoknak találok ki dolgokat, illetve a Duma Színház művésze vagyok 20 éve, meg az RTL Klubon gyártunk tévéműsort.
Az Egri Lajosvárosban 25 futóbiciklit adtak át a mai reggelen, melyeket óvodáskorú gyermekek tudnak majd használni. Számos előnye van az ilyen mozgásformának, mondta el az átadón Sós Tamás önkormányzati képviselő.
Mai nap egy 25 darab futóbicikli került átadásra a Nej Ferenc óvodásoknak, a Kertvárosi óvodásoknak és a Gyermekkert óvodásoknak. Mind a három óvoda itt a Lajosvárosban található. Én szeretném, hogyha ez a Bringa pálya egy közösségi térré formálódna, szeretném, hogyha ide jönnének a gyermekek beszélgetni, barátkozni, biciklizni. Maga a kerékpározás az egy olyan mozgásforma, ami hát ugye két kézre van hozzá szükség, így az olyan eszközöket, mint a mobiltelefon háttérbe szorít, és azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak, és ezeket segíteni kell itt az óvodának.
Közösségi élményre is biztatja, gondolom, a kicsiket.
Igen, jövő héten csütörtökön, ahogy a óvodavezető asszony elmondta, lesz egy jogi olimpia, és ott lesz majd felavatva mind a 25 darab bicikli.
A gyermekek a futóbicikliket jövő héten már fel is avathatják egy úgynevezett ovi olimpián. Mondtál az eseményen Bocsiné Perce Andrea, az Egri kertvárosi óvodák vezetője.
Sós Tamás képviselő úr ma ünnepélyesen is átadta a három feladatellátási helyünkre járó gyermekek részére 25 darab futóbiciklit. Az Egri kertvárosi óvodákba járó gyermekek, illetve a Nej Ferenc tagovoda és a gyermekkert tagovodába járó gyermekek, hiszen ez a három óvoda itt található a Lajosvárosban, és ezeket a futóbicikliket a Bringa pályán fogják majd a gyermekek használni. Nagyon fontos, hiszen ebben a mozgásszegény életmódot élnek ugye a gyermekek, meg hát a 21. században sajnos mindenki, és én hiszem és vallom, hogy mindennek az alfája és az omegája ebben az életkorban a mozgás, és ez is elősegíti a mozgás koordináció egyensúlyérzék fejlesztését, és hát tulajdonképpen mi is fogjuk tudni használni ezt a Bringa parkot. És először a gyermekek jövő héten csütörtökön fogják ezeket a futóbicikliket használni, mert hogy ovi olimpiát fogunk rendezni. Ovi olimpia lesz a körzetünkben járó négy óvodában járó tanköteles korú gyermekeknek, és az egyik helyszín, mert hogy stílusosan öt helyszín lesz, mivel öt karika, és az egyik helyszín ez a Bringa pálya lesz, és itt lesz majd játékos feladat nekik, amit ugye a futóbiciklik segítségével kell megoldani.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
A templom fennállásának negyed évszázados évfordulója, megújult toronykereszt, restaurált fő- és mellékoltár, templombúcsú ünnepelt a Bódva-Szilasi Egyházközség május 1-én. A jeles alkalmon az egri főpásztor Ternyák Csaba mutatott be szentmisét. Bukovánszki Zoltán plébániai kormányzó a Szent István televíziónak elmondta, munkás Szent József a templom titulusa, s ez az ünnep különleges alkalom, 1774-ben fejezték be építését. Ternyák Csaba a szentmise kezdetén megáldotta a felújított épületrészeket. Szentbeszédében az érsek kiemelte, ha a nap üzenetét egy mondatban akarnánk összefoglalni, akkor a Szent Pál szavaival tehetnénk leginkább. Bármit tesztek, tegyétek szívből, hiszen az Úrnak és nem embereknek teszitek. Munkás Szent József ünnepén, amikor együtt vagyunk, a munkáról, Szent Józsefről, a munkásról és a munkás fiáról, Jézusról elmélkedünk. Bár nem gondolunk gyakran bele, de valójában bármit teszünk, minden alkotásunkkal, minden munkánkkal, arra a különleges meghívásra válaszolunk, hogy Isten munkatársai legyünk a világ további építésében. Szent József személye kapcsán úgy fogalmazott, ő egy olyan ember volt, aki álmaiban is az Istennel volt együtt, és az ő akaratát kereste. Ezért volt nyitott az Úr akaratára. Lenézték Józsefet, aki kétkezi munkás volt és szolgálta a közösséget azzal, hogy alkotott, hogy szép tárgyakat hozott létre, hogy házakat épített, és megtanította Jézust is a kétkezi munkára. És hogy a bölcsességét honnan vette? Magától Istentől kapta, adta meg a választ az érsek. Ez az a bölcsesség, amit az Isten mindannyiunknak meg akar adni, ha van bennünk nyitottság. Kérjük tőle ma Szent József ünnepén, hogy mi is ilyen nyitott lélekkel fogadjuk be a léleknek az ajándékait, és a kicsinyeknek és az egyszerűknek, egyszerűeknek ígért bölcsességet mi is be tudjuk fogadni. Szent József, aki ennek a közösségnek a védőszentje, legyen ilyen értelemben példa mindannyiunk számára. Ezen a napon mindannyian örömmel elmélkedtünk arról, hogy az életünkben milyen fontos szerepe van a munkának, hogy nemesít és gazdagít bennünket, valamint hogy hasonlóvá tesz minket a Teremtő Istenhez, mondta beszéde végén Ternyák Csaba. 1960-ban modern stílusban, de a középkori templomokra jellemző módon helyben található anyagokból, helyi mesterek munkájával, helyi összefogással épült a cserépvárajai munkás Szent József tiszteletére szentelt római katolikus templom, melyet a felújítást követően Ternyák Csaba egriesek áldott meg, szintén május 1-én. A főpásztor a Szentmis elején Szekeresné Becsei Anita, az egyházközség világi elnöke köszöntötte, a kireményét fejezte ki, hogy a templom felújításával valódi közösség formálódik a településen. Prédikációjában Tennyek érsek a munka jelentőségéről, az ember számára tartást adó jellegéről beszélt. Isten munkatársai vagyunk, mindannyiunk munkája feladata egy lehetőség, hogy az Úr teremtő művét folytassuk. A szenvedés, verejtékezés mellett a munka felszabadít, örömet ad, kiegyensúlyozottá tesz és kiteljesít bennünket. Jézus a szűzanyától és Szent Józseftől tanulta meg mások szolgálatát, például mindannyiunk számára, hogy mi is mások szolgálatára végezzük feladatainkat. Valószínűleg ez az egyik utolsó magyar templom, amely még a tridenti liturgiának megfelelő falhoz simuló oltárra épült, és az egyik utolsó, ahol a pap még manapság is a hívőknek háttal misézik. A munkálatok során tetőcsere, teljes villamossági felújítás, csapadékvízelvezetés, akadálymentesítés, az ablakokon és ajtókon üvegcsere történt, a torony külső falazatának, valamint a harangoknak a mechanikai és esztétikai felújítása és automatizálása is megtörtént. A szentmise végén Lipcsák János plébános örömét fejezte ki, hogy az egyházközség olyan hívekből áll, akik mindig lelkesen veszik ki a részüket a feladatokból, és köszönetet mondott a főpásztornak a jelenlétért. Tálai András, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a kormány fontos feladatának tartja, hogy a kis falvokban is felújítsák Isten házát, a templomot, hiszen sok helyen ez az egyetlen közösségi tér, ami összefogja megtartja az embereket. A közös ünneplés a himnuszok eléneklésével és szeretett vendégséggel zárult. Gyógyító imaest lesz Szent Peregrin, a daganatos betegek védőszentje ünnepnapja alkalmából Füzérradványon a római katolikus templomban, május 3-án, pénteken, 16 órától rózsafüzér, 16 óra 30 perctől dicsőítés, 17 órától szentségimádás következik, majd 18 órától szentmise a betegekért Varga János várbitartjával, aztán egyéni áldás Szent Peregrin erekéjével. Az ima este a sátoraljói Szárhegyen, az ima hegyen első pénteki programukkal folytatódik majd. Mindenkit szeretettel vár a hegyközi karizmatikus megújulás. Jön a 9. keresztény film és könyvnapok hétvégéje Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban május 3-án, 4-én és 5-én. A motto János evangéliumából békességet hagyok rátok. A fővédnökök dr. Semmén Zsolt és dr. Fábri Kornél, a rendezvény nagykövetei Bőjte Csaba, Eperjes Károly és Siklósi Beatrix, a szervezők az Etalon Film és a Keresztény Filmes Misszió Alapítvány. A rendezvény minden programja és vetítése ingyenes. Május 3-án pénteken délután 5 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó, majd 18 órától a Pió atya, 20 óra 15 perctől pedig a II. János Pál Ne félj, egy barátság története című film kerül vászorra. Május 4-én szombaton 10 óra 30 perctől Lángoló szív, 12 óra 30 perctől Tereza Avillai Szent Teréz, 14.45-től A levél üzenet földünkért, 16 óra 30 perctől Popi Eluszkó A szabadság bennünkél, és 20 órától a nevem Bernadett, valamint május 5-én vasárnap 11 órától a Szent Csarbel a szív csendje, és 13 órától a Teréz a szeretet kis útja című filmek lesznek vetítve. További információ a keresztényfilmek.hu oldalon. A Felnémeti Egyházközség anyák napja alkalmából május 5-én a szentmise előtt reggel 8 órai kezdett el, a templomot körbeállva közös rózsafüzér imádságot szervez a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére. A reggeli köszöntő imára mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont szeretettel várja az érdeklődőket a Velünk élő Gárdonyi Vallomások című könyvbemutatóra az érseki palota dísztermébe, a rendezvény fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Közreműködnek Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája és a kötet kiadója Tömöskei Péter. A bemutató moderátora és az egri szerzők Csé Varga István irodalomtörténész, Lőrinc György borász és Lengyel Gyula atya Erdőtelki plébános, továbbá a Tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola növendékei. Időpont május 10-e, péntek 16 óra. Szeretettel várnak minden érdeklődőt tehát. Mezőkövesden élő rózsafüzér gyalogos zarándoklat lesz hazánkért és a városért. május 11-én szombaton 9 óra 30 perctől a Szent László király plébánián működő EFFATA karizmatikus közösség szervezésében. Találkozás a Bogács úti körforgalomnál, ott közös ima a városért és lakóért, majd kérik a szűzanya közbenjárását a békért. Aztán a gyalogos zarándoklat egyik ága a Bogácsi Dózsa György Cseresznye Lövői út útirányon a Jézus szíve templomhoz megy, és ugyanoda tart a másik ág, a Sándor Dávid Júlia Szomolyai Olga Jegenyesor Gizella Katalin Váci Mihály Veréb és Dohány utcán keresztül, illetve a Mindszenty utcát is érintik még. A két csoport tehát a Jézus szíve templom előtt találkozik, ahol rövid közös ima után indulnak együtt tovább a Szent László templomba. Az útvonal bármely pontján lehet csatlakozni az imákhoz, aki pedig helyi lakosként bekapcsolódna a saját lakásánál, házánál, kérik, hogy az útvonal mentén lakók gyertyagyújtással, kis oltár állításával várják a zarándokokat. A zarándoklatot ünnepi szentmise zárja várhatóan 12 óra 30 perckor, a szentmisét bemutatja főtisztelendő Bárdos Krisztián atya. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek a csíksomlyói búcsóba május 16-a és 19-e között. Az utazás költsége körülbelül 25 ezer forint fejenként, a 4 nap 3 éjszaka falusi vendéglátással Kápolnásfalun nagyjából 120 euró fejenként. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címmel lehet. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc kápolnai plébános lesz. A 30. Pünkösdi Szent Erzsébet ünnep következik Sárospatakon május 18-a és 20-a között. A mindenféle kulturális és kísérő program mellett szentmise lesz május 19-én Pünkösd vasárnap 18 órától a Várkápolnában, illetve május 20-án Pünkösd hétfőn Árpádházi Szent Erzsébet szenti avatásának 789. évfordulóján az Egri főegyházmegyei minisztráns találkozót szervezik meg. Érseki ünnepi szentmise kezdődik majd 11 órakor, és körmenet lesz a Szent Erzsébet erekével. A rendezvényre a belépés minden program esetében díjtalan. A Miskolci versbarátok köre szeretettel várja a jelentkezőket az Elveszíthetetlen Öröm című versmondó versenyére. 10 és 20 év közötti fiatalokat várnak határon innen és túlról is. A jelentkezési határidő május 12-e, az elődöntő május 24-én pénteken lesz a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála pedig szeptember 21-én az Arszakra Fesztivál keretében. A versenyre jelentkezés feltétele egy kötelező vers a Türelem témakörében, Túrmezei Erzsébet, Ahol ránk Jézus vár című műve, valamint egy szabadon választott vers, az Öröm, mint a lélek gyümölcse témakörben, maximum 3 perc terjedelemben. Jelentkezni lehet a Versbarátok köre e-mail címén, ez a következő versalap22@gmail.com. A miért élek kérdés felvetésével életünk értelmét és célját igyekszünk körbejárni az idei tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozón, amelyre szeretettel várunk mindenkit május 25-én, írják a találkozó főszervezői. 9 órakor lesz majd a napindító, 10 órakor a főelőadás Simon Dávid atyától, majd szentségimádás, délben fakultációk, délután fél 2-kor ebédszünet, idő a személyes találkozásra, 3:43-tól tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére, amelynek 16 órától Székely János szombathelyi megyés püspök lesz a főcelebránsa, a szentmise után tánc, örömteli kötetlen együttlét, tanúságot tesz I. és Fanni paraolimpiai világ és Európa bajnok úszó. A zenei szolgálatot a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola végzik. A nagymaros.katolikus.hu oldalon további információkat lehet találni. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak, Debnár Ádám és Koleszár Krisztián. Búcsúzik a mai nap szerkesztő bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
partie du fond de mon cœur. Tu m'as laissé seule, tu m'as laissé toute seule, mais j'étais toute petite, mais j'étais toute petite. T'es partie d'ici, tu es partie d'ici, du fond de mon cœur. Mais enfin, enlève ton camouflage. 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 Sois clair, sois fair, sois beau comme avant. Je veux vraiment te voir, je veux te comprendre. Parle-moi lentement, regarde-moi doucement. Je veux te comprendre. Tu m'as laissé seule, tu m'as laissé toute seule, mais j'étais toute petite, mais j'étais toute petite. T'es partie d'ici, tu es partie d'ici, du fond de mon cœur. Mais enfin, enlève ton camouflage. 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 Ton camouflage. Ton camouflage.
Tu déjà, puis je te vois encore une fois.
A régió sportja.
Már csak néhány hét és elkezdődik az európai egyetemi játékok, melyet Debrecen és Miskolc rendez. A várról várt kazincbarcikai vízi komplexum első ütemének befejezésénél az érdeklődő civilek is lehetőséget kaptak belülről megtekinteni az uszodát. Idén sem marad rangos kerékpárversenyek nélkül Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye. Épp és értelmi fogyatékossággal élő fiatalok kézilabdáztak együtt egy csapatban a napokban Nyíregyházán. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Már csak néhány hét és elkezdődik az európai egyetemi játékok, melyet Debrecen és Miskolc városa, valamint a Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem közösen szervez. Az Európai Egyetemi Sportszövetség technikai delegációja április elején személyesen tájékozódott az előkészületekről Debrecenben, emellett meggyőződhettek arról is, hogy a létesítmények felkészítése a lehető legjobb ütemben halad. Biztonságos és emlékezetes versenyrendezése a célja a Debreceni Egyetemnek, minden nemzetközi szabályt betartva, rendezett körülmények között látja majd vendégül a júliusi Európai Egyetemi Játékok delegációit, hangzott el a szervezőbizottság legutóbbi szakmai egyeztetésén. A várva várt kazincbarcikai vízi komplexum első ütemének befejezésénél az érdeklődő civilek is lehetőséget kaptak belülről megtekinteni az izgalmas beruházás jelenlegi állását, egyelőre még szárazon. Halász Bélát, a KSK Delfin Vízisportklub elnökét hallják.
Az első négy meghirdetett időpontra nagyságrendileg egy órán belül elfogytak a jelentkezések, és akkor még kisebb létszámban is volt tervezve a látogatás. Látogatószámot is kellett bővítenünk, és időpontokat is, de úgy tűnik, hogy még ezek is kevésnek bizonyultak első körben, úgyhogy éppen egyeztetés alatt van, hogyan lehetne bővíteni a látogatási időpontokat, olyan nagy az érdeklődés ez iránt.
A látogató számot és a lehetséges időpontokat is bővíteni kellett, de még ez is kevésnek bizonyult, olyan nagy az érdeklődés a program iránt. A látványos körbevezetésen kívül Halász Béla elmondta, a 2017-18-ban megálmodott épület egyik elsődleges célja, hogy egy új, megnövelt vízfelületre hozhassák át a régi uszodából a sportolókat és a pihennivágyókat. Mivel különösen nagy TAO finanszírozású beruházásról van szó, ezért két ütemre bontották a kivitelezést. Az első ütem célja az 50 méteres medence kiépítése volt öltözőhelyiségekkel, fűtéssel és gépészettel. A Kazincbarcikai Delfin Vízi Sportklub elnöke a következő ütem perspektíváiról, főleg a rekreációs részleg beülő, pezsgő és merülő medencéjéről, komplex szauna világáról és a kiegészítő szolgáltatásokról is részletesen tájékoztatta a jelenlévőket. Az első körös látogatás legfőbb sztárja az 50 méteres, 2500 köbméteres vízkapacitású medence volt, amelynek a csillogó megjelenésén túl a háttér technológiáját is megismerhették az érdeklődők. Halász Béla azt is hangsúlyozta, hogy a vízi komplexum tudatos helyszín választásánál cél volt a könnyű megközelíthetőség bárki számára. Az új létesítmény parkolója pedig a csónakázótó környékének parkolási viszonyait is érezhetően megváltoztatja majd. Szitka Péter polgármester jó ötletnek tartja, hogy a Delfin Vízi Sportklub nyílt napon mutatta meg a város lakosságának a vízi komplexum jelenlegi szakaszát, és a program során az érdeklődők megismerhették azt is, hogy az eljövendő kész épület milyen jól fogja szolgálni az utánpótlást, az úszni és sportolni vágyókat. Szitka Péter polgármestert hallják.
Nagyon jó ötletnek tartom azt, hogy a delfinesek tartanak olyan nyílt napot, amelyen a város lakosságának gyakorlatilag megmutatják azt, hogy a vízi komplexum milyen szakaszában van, hiszen el lehet mondani azt, hogy egy ilyen jellegű létesítmény milyen jó, és milyen jól fogja szolgálni az utánpótlás és az úszói vágyóknak és a vízilabdázni vágyóknak, sportolóknak vágyónak a különböző lehetőségeit, de igazából azt gondolom, hogy az a legjobb, amikor a város lakossága így meg tudja tapogatni, így saját szemével tudja látni azt, hogy gyakorlatilag itt Kazincbarcikán mi az, ami épül, és a vízi komplexum gyakorlatilag milyen kis gyönyörű ékszerdoboza lesz, és milyen gyönyörű sportlétesítménye lesz ennek a városnak.
Idén sem marad rangos kerékpárversenyek nélkül Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye. Július 20-án rendezik meg a Tour de Vásárosnamint, augusztus 14-én és 15-én pedig az ifjúsági világkupa mezőnyének bringásai tekernek majd a vármegye útjain. Solymosi Jánost, a nyíregyházi kerékpáros ese elnökét hallják.
Szervezés szempontjából már megvan a rutin. Az NKS-e az elmúlt években inkább a versenyszervezésre koncentrált, ugye gyakorlatilag a magyar bajnokságok, a világkupa, illetve több AKSZ, illetve Magyar Liga Kupa futamnak a szervezője, de az Újvári Zolikát azt most igazoltuk vissza a Nyíregyházára, és a Japán Világkupán már a nyíregyházi színekbe tudott indulni, illetve van triálos versenyzőnk, és az országútra pedig most új erővel akarunk összpontosítani, és az utánpótlásra nagyobb energiát fogunk fordítani az idei évbe, illetve a jövő évbe. Gyakorlatilag, hogy a Renko Norbi az visszakerült most Magyarországra 4 év, 3,5 év olasz versenyzés után, így gyakorlatilag én számítok az ő segítségére abba, hogy az utánpótlásba a leendő versenyzőkkel, főleg az U15 és U17-es korosztályba akarok majd toborozni, hogy az ő edzésükbe és az ő mentorálásukba tudna nekem majd segíteni. A Tour de Vásárosnamény az most az idei választási programok miatt, mert ugye a választásnak az időszakába került korábban, ez mindig megrendezésre, most emiatt ugye tolni kellett, 7.-20-án kerül megrendezésre. Eddig ugye a KESZ Amatőr Kerékpáros Szövetség futamai közé tartozott ez a verseny, de az idei évbe került az MKS Liga Kupa futamba, tehát ez gyakorlatilag az országos bajnokság alatti szint már, és ugye elég komoly kis mezőnyre számítunk. Illetve az augusztus 14-15-i dátummal kerül megrendezésre az ifjúsági világkupa, idén már 5. alkalommal, a tavalyi útvonal és a tavalyi sémának megfelelően az első nap Vásárosnaményben a Berekben lesz egy körözés, második nap pedig délelőtt Ibrány, délután pedig a nyíregyházi belvárosi egyenkénti, ami eddig már ugye jól debütált, és a tavalyi módosított útvonalra kerül idén is megrendezésre. 2020-as év az különösen nehéz volt, és a világ lemondott gyakorlatilag ezekről a sporteseményekről. Magyarországon mi ezt meg tudtuk rendezni. Különösen nagy fontossága volt annak az évnek, nagyon nagy, magas prioritást vívott ki az ifjúsági világkupa sorozatba a Szabolcs megyei futam. Gyakorlatilag a tavalyi évben már a szövetségkapitányok és a szövetségek, már volt olyan szövetség, amelyik a világbajnokságnak a színvonalával együtt emlegette ezt a világkupát, mivel ugye itt több napos, több szakaszos taktikát tudnak a U19-es versenyzők felépíteni, ami már ugye a következő évben nekik, vagy tehát az U23-as szezon időszakukban az már nagyon fontos, így gyakorlatilag a prioritása és a jelentősége a Szabolcs megyei futamnak egy mondjuk egy pár rövid juniorra vetekszik. Kell a rutin, de én mindig azt mondom, hogy amikor az ember azt hiszi, hogy valamit tud, akkor fog rontani. Tehát mindig ébennek kell lenni, és hogyha a tavalyi évben vannak hibák, akkor azokra különösen összpontosítani, kiütni, minden hibát, minden problémát előre kell orvosolni. Gyakorlatilag az idei évben a módosítások útvonalba például azért nem változtatunk, mert a tavaly évben voltak nehézségek. Így gyakorlatilag azokat már orvosoljuk, orvosolni fogjuk, illetve már orvosoltuk. Reméljük, hogy az idei évben a sors az kevesebb precedens dolgot fog nekünk alkotni.
Két év szünet után ismét nyíregyházi színekben versenyez Újvári Zoltán. A BMX freestyle kerékpáros a párizsi olimpiai részvételt vette célba. Most őt hallják.
Nálunk a versenyszezon az szinte február elejétől december végéig tart, most is már az első versenyünk már február közepén Japánban került igaz megrendezésre, és az utolsó versenyünk az decemberben lesz világbajnokság Abu Dhabiban. Közte 3-4 világkupát szoktak elejteni az évben különböző helyszíneken, és mellette még a kisebb versenyeket is szokták szervezni az hát a környező országokban főleg. És hát én igyekszek minél több versenyre eljutni, meg versenyezni, mellette pedig a napi két edzésemet folytatni itthon is, és készülni folyamatosan azért, hogy a legjobb formámat tudjam adni. A japán verseny egyébként a világkupákhoz képest, amik számomra a legnagyobb rangú versenyeknek számítanak, azokon a legjobb eredményemet értem a 20. helyezéssel. Az ottani teljesítményemmel teljesen elégedett voltam. Igaz, tudtam volna még a döntőben egy kicsit több trükköt is megmutatni magamból, amivel 3-4 helyet tudtam volna szerintem javítani magamon, de mivel most az eső, így erre most nem került sor, de majd legközelebb.
Épp és értelmi fogyatékossággal élő fiatalok kézilabdáztak együtt egy csapatban a napokban Nyíregyházán, a Magyar Kézilabda Szövetség és a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség egyesített versenyén. Dr. Tordai Ilonát, a Magyar Kézilabda Szövetség Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei elnökét hallják.
Nagyon-nagyon örülünk neki, hogy újra házigazdája lehetünk egy ilyen eseménynek. A Magyar Kézilabda Szövetség 15 éve indított egy integrációs folyamatot, ahol hátrányos helyzetű sportolóknak a versenyzését, sportolási lehetőségét vállalta fel. Csürgőlabda bajnokságot rendeztünk nem régen, és akkor már a szülőnkhöz nőtt a terület. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség 3 olyan területet is felvállal egyébként a hátrányos helyzetű sportolók esetében, amelyet tudjuk őket segíteni. Ez a kerekesszékesek, az értelmi fogyatékos sportolók és a csörgőlabda, ugye? Igazándiból a rendezésben nagyon nagy kihívás jelent a specialitása a történetnek, ugyanis 200 olyan sportoló érkezik hozzánk, akik hátrányos helyzetűek, sokkal több a kísérő, viszont nagyobb az öröm, ugyanis velük együtt dolgozni mindenkinek azért egy plusz élményt ad, és egy olyan nemes célban tud részt venni, amely szerintem mindannyiunknak fontos lehet a jövőben itt. Két helyszínen fognak zajlani egyébként a mérkőzések, és 13 csapat érkezett hozzánk, és ebből 3 csapat képviseli a vármegyét. Azt gondolom, hogy úgy tudjuk megragadni a fiatalokat a sport szavaival, amelyeket mindenki ért, a fiatalok minden emberhez el tudjuk juttatni, és olyan inspiráló hatása van, hogy szerintem a legjobb módja az érzékenyítésnek. A fogyatékkal élő gyerekeknek egyébként ugyanakkora élmény szerintem, mint az év sportolók számára, és ugyanannyira komolyan is veszik. Ez számunkra is meglepő volt, de látni őket a mérkőzéseken, látni őket a pályákon, azt veszük észre, hogy nekik ugyanakkora élmény.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.
éltek.